Alkotmányos alapjog szabályozása kizárólag törvénnyel lehetséges, mondta a civil szervezetek adományozásával összefüggésben az Inforádióban a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadsághatóság elnöke. Péter Falvi Attila arról is beszélt, hogy a pandémia sok kihívás elé állította a hatóságot. Világossá vált, hogy az adatbiztonságot növelni kell. Azt mondta, az adatvédelmi tájékoztatók nem elég tömörek és nem elég közérthetőek, ezért fordulhat elő, hogy a felhasználók el sem olvassák azokat. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Mindenkit új feladatok elé állított a pandémia, és nem mindenki volt erre felkészülve, mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
Említhetném például a teljes oktatás átállását a digitális rendszerre. Itt szintén a hatóság adott ki tájékoztatót, nyilván itt még nehezebb a kérdés, hiszen a pedagógusok jelentős része saját eszközzel oktatott. Viszont az állami szervrendszernél, tehát az adatkezelőknél is a pandémia elleni küzdelem nyilván nagyon sok erőforrást vitt el, és hát bekövetkeztek igen olyan problémák, mint akár ez az adatvédelmi incidens is. Az Excel táblánál, ami nyilván lehet, hogy egy nem ilyen helyzetben esetleg nem következik be, ezt nem tudhatjuk, de nyilván a hatóság a bírság kiszabásánál figyelembe vette, hogy sok érintett van az ügyben, különleges adatkezeléséről van szó, és hát vannak folyamatban vizsgálatok, ami az SMS-ek, téves SMS-ekkel kapcsolatos. Nyilván a hatóság eljárásainál minden szempontot figyelembe kell venni, amikor eljárunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az adatbiztonságnál látunk problémákat, tehát nem voltunk erre teljes mértékben felkészülve.
Péter Falvi Attila arról is beszélt, hogy nincs olyan átfogó vizsgálata a hivatalnak, amely az internetes sütiket ellenőrizné.
Nyilván tudjuk, és jelezzük is, és adott esetben számon kérjük azokat a szabályokat, amelyeket a GDPR tartalmaz, hogy milyen tájékoztató, ugye ez összefügg az érintetti jogokkal, illetőleg az adatkezelési tájékoztatóval, miről és hogyan kell tájékoztatni, illetve milyen választási lehetősége van a felhasználóknak, az érintetteknek, milyen sütik azok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, illetőleg melyek azok, amelyek kényelmi szolgáltatások, marketing adatokat gyűjtenek.
Az elnök szerint nagyon fontos kérdés a külföldre történő adattovábbítás.
Ugye főleg a harmadik országbeli adatfeldolgozóknál, hogyha nincsen, vagy nem tudjuk igazolni, hogy éppen milyen védelem van az adott országban. Gondolnék ugye most annak a kérdésnek a problémájára, hogy az Egyesült Államok vonatkozásában a Privacy Shield az adatvédelmi pajzs mechanizmust is érvénytelenítette az Európai Bíróság, tehát ezekről a tájékoztatás, és hát ugye majd ez egy külön kérdés lesz az e-privacy rendeletnek a szabályozása, amely már szintén 3 éve alkalmazandónak kéne lennie, de még elfogadott szövege sincs. Tehát a hatóság ezeket vizsgálja konkrét esetekben, de átfogó vizsgálatot nem indítottunk még. Ezt tudom, hogy egy hiányosság, tervezzük is, csak hát ugye elsődlegesen hozott anyagból dolgozik a hatóság is, és a kérelmek, tehát a beadványok. Ha minden erőforrásunkat elviszik, akkor a hivatalbeli vizsgálatokra kevesebb jut, és most azt kell, hogy mondjam, hogy a COVID alatt azért számtalan beadvány érkezett.
Az adatvédelmi tájékoztatók egyik problémája éppen az, hogy nem elég tömörek, nem elég közérthetőek, nem segíti sok esetben piktogram a tájékozódást. tette hozzá.
Ha nem valóban ez van, hogy ki akarja pipálni, nem olvas el, hiába ugye külön beixeli, hogy elolvastam, megértettem, de nem is fut rajta végig, csak beixeli. Az adatkezelés szempontjából is nyilván nem ezek az optimális tájékoztatók. Hát ami egyébként sok esetben politikai adatkezelések, vagy szimpatizáns gyűjtéseknél is, tehát ugye nagyon fontos, amikor, és ez szintén az ajánlásunkban szerepel, milyen tájékoztatást nyújtunk az érintettek számára, adott esetben még itt a betűméret is fontos, hogy mennyire tömör, mennyire közérthető, és milyen betűmérettel íródott, hogy az érintett el tudja olvasni. Külön egyébként érdekes nyilván, hogyha mondjuk nyugdíjasokat célzok meg, akkor nyilván egy nagyobb betűméret indokolt. Ezek mind a GDPR-ból következő követelmények.
Az alkotmányos alapjog szabályozása kizárólag törvénnyel lehetséges, mondta a civil szervezetek adományozásával összefüggésben Péter Falvi Attila.
Miután a természetes személy adományozók esetében személyes adat kezeléséről van szó, ráadásul olyan személyes adatok kezeléséről, amelyeket kötelező nyilvánosságra hozni, értelemszerűen van, mégpedig ez mind a két jogot érinti, ugye a személyes adatok védelme és közérdekből nyilvános személyes adat a magyar fogalom szerint. Tehát ugye a személyes adat nyilvánosságra hozatala egyrészről a GDPR vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ugye ez egy nemzeti kompetenciába tartozó szabályozási kör, de olyan, amely nem esik az uniós jog kivétele alá, vagyis nem honvédelmi és nem nemzetbiztonsági adatkezelés, tehát a nemzeti szabályozásnál is a GDPR-nak való megfelelés az kötelező. Másik oldalon pedig a magyar információ szabadságra vonatkozó szabályozás értelmében, ha személyes adat nyilvánosságáról van szó, akkor ugye az törvény rendelheti el, és az közérdekből nyilvános személyes adat lesz. Tehát a magyar szabályozásnak is meg kell felelni. Ilyen vonatkozásban a célhoz kötöttség, szükségesség, arányosság, adatminimalizálás, ezeknek a GDPR-os alapelveknek is meg kell felelni, másrésztről pedig az alkotmányos szabályozásnak, illetve az infotörvénynek alkotmányos alapjog szabályozása, az kizárólag törvénnyel lehetséges.
Tehát egy rendeletről
személyes
beszélünk most.
Adat nyilvánosságra hozatalához törvényi szabályozásra van szükség, tehát itt az egyik kérdés nyilván a jogforrási szint. Nyilván a szükségesség arányosságnál fölmerül az, hogy nem mindegy, hogy 100 forint adomány, vagy 500 ezer forint, vagy 1 millió forint, ugye ez is egy kérdés lehet. Az is kérdés lehet, hogy a civil szervezetek körében minden civil szervezetre vonatkozik-e, vagy esetleg vannak-e kivételek.
Péter Falvi Attila szerint lehet kivételeket találni, de meg kell indokolni alkotmányosan. Alapvetően a támogatás átláthatósága egy legitim cél lehet, hiszen a pártok, pártalapítványok támogatása átlátható. Tette hozzá a NAIH elnöke, aki szerint a pártokon kívül lehetnek olyan civil szervezetek, amelyek a politikára hatni tudnak vagy akarnak. Péter Falvi Attila szerint ennél a pontnál kérdés, hogy mi a különbség a párt és a civil szervezet között, amely ugyanúgy hatni képes a politikára. Úgy vélte, egy cizelláltabb szabályozásra van szükség, mint a megjelent kormányrendelet. Hozzátette, bár nemzeti kompetenciáról van szó, de az uniós joggal harmonizálni kell, és az is kérdés, hogy a támogatónak milyen adata kerül nyilvánosságra.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Általános tévhit, hogyha rendelkezünk utasbiztosítással, akkor az utazás során nem kerülhetünk kellemetlen helyzetbe, a koronavírus elleni vakcinák miatt. A nyaralás tervezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy rendszerint nem követelhető kártérítés az oltással vagy az oltási igazolvánnyal kapcsolatos problémák miatt, mivel a konzuli szolgálat honlapján mindenki számára elérhető az aktuális tájékoztatás a különböző országokba való beutazás feltételeiről, figyelmeztetett a Bán és Karika ügyvédi társulás jogásza. Rozgonyi Ádám kérdezte Bognár Ivettet.
Azt gondolom, hogy elsősorban ugye azt érdemes megnézni, hogy a konzuli szolgálat honlapján elérhető információk azok mit mondanak. Ugye itt elsősorban arra kell gondolni, hogy mely oltásokat fogadja el az adott ország, illetve hogy milyen beutazási, illetve milyen általános korlátozások vannak érvényben. Tehát kell mondjuk PCR-teszt, kell adott esetben karantén, és így itt elsősorban erre kell gondolni.
Milyen káresemények után fizetnek a biztosítók, hogyha utasbiztosítást kötünk nyaralás előtt általában?
Általánosságban azt mondható el, hogy a biztosító társaságoknak elég széles a kínálata ebben a tekintetben. Tehát alapvetően az adott biztosítási csomagtól függ az, hogy mire fizet a biztosító és mire nem. Igazából elég változatos a tekintetben is a felhozatal, hogy tartalmaz-e valamilyen korlátozást az adott biztosítási szerződés, akár földrajzilag, akár összeghatár tekintetében.
Kitétel lehet a biztosított oltottság a szerződéskötéskor?
Igen, természetesen lehet ez feltétel. Nyilván ez a kockázati besorolás szempontjából egy többletinformációt jelent a biztosítónak. És vannak is olyan biztosítók, akik ezt előzetesen rögzítik, illetve olyan is van, ahol ez nem feltétel a szerződéskötéskor. De mindenképpen lehet az.
Mi történik akkor, ha nyaralás előtt utasbiztosítást kötöttünk, majd mégsem tudunk nyaralni menni a járványhelyzet esetleges változása miatt?
Ilyen esetben sok múlik azon, hogy miért kerül lemondásra a nyaralás. Nyilván más a helyzet akkor, hogyha az utas tart attól, hogy a járványhelyzet súlyosabbá válik abban a térségben, ahova utazni szándékozott. És ilyenkor a félelem miatt mondja le az utazást. Ebben az esetben nem fizetnek a biztosítók rendszerint. De például, ha már az utazás kezdetekor szerepel a félországa az utazáson nem javasolt térségek között, akkor sem feltétlenül fizet a biztosító. De nyilván lehet egy olyan eset is, amikor már az utazást követően kerül az utazásra nem javasolt térségek közé a félország. Ebben az esetben lehet esély arra, hogy kártérítést igényeljen az utazó.
Egyébként, mikor összeállították ezt a sajtóanyagot, akkor milyen kutatásokra vagy felmérésekre alapoztak, vagy milyen tapasztalatokat vettek figyelembe?
Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetségének az összefoglalásait vettük alapul. Nyilván ők egy átfogó képet tudnak nyújtani erről a helyzetről, illetve, ahogy már említettem, a konzuli szolgálatnak a honlapján is nagyon sok információ található, ami ilyen szempontból iránymutatású szolgálhat.
Hát ezek az információk akár saját keresés után is fellelhetők, ha minden igaz.
Igen, ezek mindenki számára hozzáférhető információk, tehát nyilván egy alapos áttekintést igényel, de igen, tehát hogy ezek elérhetőek.
Ugye eltérő a járványhelyzet az egyes országokban, de most ez idő szerint fizet-e a biztosító, ha koronavírus miatt szorul valaki ápolásra?
A biztosítók általában nem kezelik ezt különös vagy speciális esetként, hogyha valaki már külföldön szorul sürgőségi ellátásra a koronavírus miatt, tehát hogyha valaki már az utazás alatt kerül kórházba az esetben. Ez a biztosítás szempontjából általában fedezett, mert ez egy általános sürgőségi ellátás. Viszont itt is lehet olyan korlátozás, ami miatt nem terjed ki erre a biztosítás, és ez is tipikusan olyan, amikor szerepel az utazás nem javasolt térségek között az ország, ahova elutaztunk. Tehát erre érdemes ilyenkor figyelni, hogy a biztosító szerződési feltételei mit mondanak erről az esetről.
A biztosítói piac megváltozott a járvány hatására, és ha igen, akkor milyen jogi buktatói lehetnek a nem megfelelő alapossággal megkötött szerződéseknek?
A biztosító piacot a maga a járványhelyzet az elsősorban inkább az élet és az egészségbiztosítások területén érintette. Hogyha az utasbiztosításoknál maradunk, akkor azt tudnám buktatóként, vagy potenciális buktatóként kiemelni, hogy nem olvassák el felelő alapossággal a szerződési feltételeket az utazók. És ilyenkor könnyű belefutni egy olyan helyzetben, hogy azt hiszük, hogy utasbiztosítás birtokában minden esetre fizet a biztosító, de lehet egy olyan területi korlátozás akár, hogy bizonyos országokban nem érvényes a biztosítás, vagy lehet, hogy csak egy bizonyos összeg határig térít a biztosítja, és ezekre érdemes mindenképpen figyelemmel venni.
Igen, akkor általában mi történik, hogyha a biztosított nem teljesíti a szerződésben foglalt feltételeket, tehát milyen esetekben tartozik mondjuk pénz visszafizetéssel, vagy a szerződés megszegése, az milyen esetekben állhat fenn?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően ez is attól függ, hogy milyen biztosítási csomagról beszélünk. Nem lehet ilyen általános jelleggel meghatározni.
Mikor jár vissza a már teljesített pénzbeni szolgáltatás, például az előleg?
Ha egy szálláshelyről beszélünk, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy a szállásadónak az országa időközben kerül, utazásra nem javasolt helyén nyilvánítják, hogy karantén alá kerül. Ebben az esetben lehet ilyen visszatérítésről beszélni, amikor a szerződés azért válik lehetetlenné, vagyis olyan okból válik lehetetlenné, amiért végül is egyik fél sem felelős.
Vannak még olyan speciális esetek, amelyekről nem beszéltünk, és mondjuk fontos lehetne tudni, hallani róluk?
Én azt gondolom, hogy még az utasbiztosítás kapcsán érdemes lehet kiemelni, hogy például az extrém sportok, sokan nem tudnak, hogy az extrém sportok azok sokszor ilyen korlátozás alá kerülnek, tehát hogy erre egy általános utasbiztosítás nem fizet, vagy csak többet díj mellett fizet. Ezekre érdemes lehet kiegészítő biztosítást kötni, mert ezekben olyan tevékenységek is beletartoznak, amik a nyaraláskor kedvelt programok, mint a parasailing, vagy esetleg egy könnyű buvárkodás, és ez szerintem mindenképpen kiemelhető. Illetve még a podgyászkár, ami még ilyen jellegzetes az utazás során. Itt pedig azt emelném ki, hogy a biztosítók rendszerint kizárják a felelősségüket az ékszer, illetve a készpénz kapcsán. Tehát, hogy ezek nem minősülnek biztosított tárgynak, és ilyenekre nem is fizet a biztosító, ezekre is külön szükséges biztosítást kötni, hogyha ilyesmit kívánunk szállítani a podgyászban.
Ez érdekes, tehát erre viszonylag kevesen figyelnek?
Igen, én azt gondolom, hogy erről nem feltétlenül tud mindenki.
Bognár Ivettet, a Bán és Karika Ügyvédi Társulás jogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A munkahelyeken alapvetően a beoltottak arányától függ az, hogy le lehet-e tenni a maszkot, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és társai ügyvédi iroda PVC Legal szakértő ügyvédje. Sipos Ildikó kérdezte Szűcs Lászlót.
Ugye a kormánynak a szabályozása az alapvetően a szabadidős jellegű közösségi belső terekre vonatkozik, tehát éttermekre, mozikra, színházra, viszont a munkahelyeken nem ennyire egyértelmű a helyzet. Itt megint csak vissza kell térnünk arra a már nagyon sokat hangoztatott szabályra, miszerint az egészséges és biztonságos munkavégzésnek a feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania. Ez lényegében azt jelenti, hogy a munkáltatónak megint csak meg kell vizsgálnia, hogy milyen munkát látnak el a munkavállalói, hányan kerültek beoltásra, tehát magyarul a védettség hogyan néz ki, meg kell nézni azt, hogy milyen védőintézkedések vannak, és ezeknek a körülményeknek a mérlegelésével tud a munkáltató arról dönteni, hogy szükséges-e a maszkot hordani, vagy pedig sem.
Milyen esetben lehet például szükséges maszkot hordani beltéren? Ugye említette, hogy számos körülmény van, de hát vannak olyan helyzetek, például, hogyha valaki több emberrel találkozik a munkavégzéséből kifolyólag, akkor elképzelhető, hogy ő nála továbbra is elvárható az, hogy hordjon ezt követően is maszkot, vagy például, hogyha nem lehet biztosítani a megfelelő védőtávolságot?
Ugye itt nagyon sok körülmény jöhet be, tehát az egyik olyan körülmény, amit például a munkáltatónak néznie lehet, az, hogy hányan vannak beoltva. Tehát olyan munkaszervezeteknél, ahol alacsonyabb a beoltottsági arány, ott ugye a nem beoltottak, nem védettek vonatkozására, vagy erre tekintettel továbbra is előírható a maszkhasználat. Szintén előírható a maszkhasználat olyan munkahelyeken, ahol tényleg nagyon magas a kontaktszám, tehát például mozik esetében, éttermek esetében, ahol a munkáltató hozhat olyan döntést, hogy a nem védettek védelme érdekében szükséges ennek az intézkedésnek a meghozatala. És hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy még mindig vannak járványügyi adatok, tehát még mindig vannak megbetegedések. Így például abban az esetben, hogyha egy munkaszervezetben egyes munkavállalókról kiderül az, hogy ők betegek, akkor függetlenül attól, hogy milyen tevékenységet látnak el az egyéb munkavállalók, az ő esetükben megelőző intézkedésként el lehet rendelni a masznak a hordását.
Szűcs Lászlót, a Réti Vár Szegély és Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal szakértő ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Komoly hiányossága az európai öröklési rendeletnek, hogy nem hozott létre egy olyan átfogó információs rendszert, amelyen keresztül az egyes tagállamok közjegyzői vagy hagyatéki bíróságai egyszerűen és gyorsan tudnának tájékozódni a más országban fellelhető hagyatéki vagyonnal kapcsolatban, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara közjegyzői intézetének vezetője. Szőcs Tibor arról is beszélt, hogy a rendelet bevezetette egy új dokumentumot, az Európai Öröklési Bizonyítványt. Ezt abban az uniós tagállamban állíthatják ki, amelyik eljárási jogosultsággal rendelkezik a hagyatéki eljárás lefolytatására. A határokon átnyúló öröklési ügyek sajátosságairól a Magyarországos Közjegyzői Kamara közjegyzői intézetének vezetőjével beszélgettem. Néhány éve létezik az Európai Unióban egy öröklési jogi rendelet, amely a nemzetközi öröklésekkel kapcsolatos jogi problémákat rendezi, de Magyarországnak is van polgári törvénykönyve, méghozzá egy új néhány éve, amely szintén szabályozza az öröklési kérdéseket. Hogy viszonyul egymáshoz ez a két jogszabály?
Valóban az Európai Unióban is elfogadtak néhány évvel ezelőtt egy öröklésjogi rendeletet, ezt egyébként 2015. augusztusa óta alkalmazzuk. Ez némileg másfajta kérdéseket szabályoz az örökléssel összefüggésben, mint amelyeket a magyar polgári törvénykönyv. Az utóbbi, a PTK, az közvetlenül szabályozza az öröklési viszonyokat, az örökléssel kapcsolatos jogkérdéseket, az úgynevezett anyagi jogot szabályozza. Így például azt, hogy egyáltalán kik az elhunytnak a törvényes örökösei, és milyen eszmei hányadok szerint, milyen formai és milyen tartalmi szabályokkal lehet végrendeletet tenni, kik azok a hozzátartozók, akiket adott esetben köteles rész illet meg. Az uniós rendelet ezzel szemben más kérdéseket szabályoz, az méghozzá az úgynevezett jogösszeütközési szabályokat, szakszóval ezeket kollíziós szabályoknak mondják. Ezek az egyes államok nemzeti jogszabályai közötti összeütközéseknek a feloldására irányulnak, azt határozzák meg, hogy adott esetben az melyik államnak az öröklési törvényét kell alkalmazni. A másik kérdés pedig, amit még szabályoz ez az Európai Öröklési Rendelet, az az úgynevezett joghatóság kérdése, tehát az, hogy melyik államban kell lefolytatni egy öröklési eljárást, melyik államnak a hagyatéki bírósága vagy közjegyzője rendelkezik eljárási jogosultsággal.
Mitől függ, hogy melyik az öröklésnél alkalmazandó jog? Egy dologtól függ egyáltalán, vagy több dologtól, és ha több dologtól, akkor mi van az első helyen, amitől függ?
Elsődlegesen az uniós rendelet értelmében az elhaltnak, az örökhagyónak a halálakori szokásos tartózkodási helye, az a kapcsolódási pont, ami meghatározza azt, hogy melyik állam öröklési törvényét kell alkalmazni, sőt ez határozza meg alapvetően az eljárási jogosultságot, a joghatóságot is. Van például egy magyar állampolgárságú örökhagyó, halálakor magyar állampolgár volt, de már sok éve élt, mondjuk Hollandiában, ott dolgozott, ebben az esetben holland közjegyző előtt kell az örökösöknek kezdeményezniük a hagyaték jogi sorsának a rendezését, és a holland törvények lesznek irányadóak az öröklés rendjére, tekintet nélkül arra, hogy az örökhagyó magyar állampolgár volt, illetőleg adott esetben Magyarországon belföldön hagyott hátra hagyatéki vagyont. De ugyanez fordítva is elmondható, elég sok külföldi állampolgár telepedett már le itt Magyarországon, adott például egy német állampolgár, aki nyugdíjasként itt élte az élete utolsó éveit, vásárolt mondjuk valahol egy Budapesten egy lakást, vagy Balatonhoz közel egy falusi házat, itt élt Magyarországon, akkor az ő német állampolgársága ellenére is magyar közjegyzőnek lesz eljárási jogosultsága a hagyatéki eljárás lefolytatására, és még ez a jogosultság a németországi hagyatéki vagyonra is kiterjed, és az alkalmazandó jog is a magyar törvény, a polgári törvénykönyv lesz. Tehát amint látjuk, alapvetően már nem az örökhagyónak az állampolgársága a meghatározó az alkalmazandó jog tekintetében.
Mit jelent a szokásos tartózkodási hely? Mert a szokásos szó miatt ez nem tűnik egy tűpontos definíciónak.
Így van. Nincs is egy egységes és exakt fogalom meghatározás erre a kifejezésre, hogy szokásos tartózkodási hely, majdhogy nem csak körülírni lehet inkább ezt a fogalmat. A leginkább talán akkor járunk közel az igazsághoz, hogyha úgy ragadjuk ezt meg, hogy az a hely, a szokásos tartózkodási hely, ahol egy adott személy életvitelének a központja van, a tény, életvitelének a tényleges központi helye, tehát az a hely, amelyikhez egy adott szemét az ő tényleges életkörülményei alapján a legszorosabb kapcsolat fűzi. Természetesen ennek a megállapítása adott esetben nehézségeket vet föl, nagyon sok kétséges eset van, amikor ezt csak mérlegeléssel tudja az eljáró hagyatéki bíróság vagy közjegyző meghatározni, az adott örökhagyó kötődéseit számba véve az összes körülménynek a figyelembevételével, és lehetetlenség felsorolni az összes olyan lehetséges ténybeli körülményt, amelyeket figyelembe lehet venni a szokásos tartózkodási hely hollétének vizsgálatában, de azt lehet mondani, hogy különösen ide tartoznak olyan körülmények, amelyek az érintett személynek a megélhetésével, jövedelemszerző tevékenységével állnak összefüggésben, így például, hogy hol állt ő munkaviszonyba, hol végzett munkát, hol folytatott vállalkozási tevékenységet, hol adózott ezzel összefüggésben, de úgy szintén ide tartoznak az érintett személy családi kapcsolatrendszerével kapcsolatos körülmények is, így például az, hogy hol élnek a közvetlen hozzátartozók.
Ilyenkor lehet a közjegyző előtt érvelni, hogy mi is a család szerint a szokásos tartózkodási hely, meg lehet győzni a közjegyzőt arról? Nagyon extrém példák is vannak, különösen a home office idején, amikor valaki akár egy erdő közepéről is végezhet tőzsdei műveleteket, attól még nem biztos, hogy az erdő az ő szokásos tartózkodási helye.
Így van. A hozzátartozók, az öröklésben érdekeltek, tehetnek nyilatkozatot a közjegyző előtt, sőt, a közjegyzőnek alapvetően meg is kell hallgatnia az érdekelteket, be kell szereznie az azzal kapcsolatos nyilatkozatukat szükség esetén, hogy az örökhagyónak, a hozzátartozójuknak hol volt az életvitelének a központi helye, melyik államban élt ő életvitelszerűen, úgyhogy az örökösként érdekeltek ezzel segíthetik a közjegyző munkáját, hogyha a szokásos tartózkodási hely hollétével kapcsolatban lehetőleg egybehangzó nyilatkozatot tesznek.
Mindenképpen a szokásos tartózkodási hely szerinti jog lesz az irányadó az öröklésre, vagy van olyan eset, amikor ettől el lehet térni?
Van azért eset, amikor ettől el lehet térni. Az uniós rendelet azért hagy némi mozgásteret az alkalmazandó jog befolyásolásában az örökhagyó részére. Az örökhagyó ugyanis még életében tehet egy olyan nyilatkozatot, például a végrendeletében, amely szerint kiköti azt, hogy a vagyonának öröklésére ne a szokásos tartózkodási hely szerinti jog legyen alkalmazandó, hanem az ő állampolgársága szerinti jog. És ennek a jogválasztási lehetőségnek a jelentősége abban rejlik, hogy némileg kiszámíthatóbbá, prognosztizálhatóbbá teszi azt, hogy végül is melyik jog lesz majd irányadó az öröklés rendjére, hiszen lehetetlen az teljes bizonyossággal előre megjósolni, hogy a halálunk idején majd hol lesz az okásos tartózkodási helyünk, hogy alakul a jövőben az életünk, és ez különösen elmondható az olyan személyekről, akik mondjuk eleve a származási helyüktől eltérő külföldi államban telepednek le mondjuk munkavállalás céljáról, vagy hogyha valaki itt él mondjuk Magyarországon, de a családi kapcsolatai olyanok, például külföldi állampolgárságú házastársa van, olyanok a családi kapcsolatai, hogy az több államhoz is hűzi őket, és nem zárják ki azt, hogy esetleg a jövőben átköltöznek valahova egy külföldi államba. Ha viszont az érintett személy kiköti végrendeletében az állampolgársága szerinti jog alkalmazását, akkor a későbbiekben akárhogy is alakul az élete, akárhová is költözik, akkor mintegy fixálódik az alkalmazandó jog, és az állampolgársága szerinti jog lesz irányadó az öröklésre.
Akkor is, hogyha például valaki magyar állampolgárként kiköti végrendeletben a magyar jogot, de később megváltozik az állampolgársága? Hoz ilyet az élet?
Így van, az állampolgárságnak az utóbb bekövetkező változása az már nem befolyásolja az egyszer már érvényesen megtett jogválasztást. Ha tehát az a személy, aki abban az időpontban, annak a személynek, aki abban az időpontban, amikor ő megtette a végrendeletét, és kikötötte az állampolgársága szerinti jog, mondjuk a magyar jog alkalmazását, ez a, és az állampolgársága a későbbiekben megváltozik, akkor ez a jogválasztása még érvényes marad. Miután ő a jogválasztás időpontjában rendelkezett a kikötött jog szerinti állampolgársággal, például magyar állampolgársággal. És fontos azt is megemlíteni, hogyha valaki kettős vagy többes állampolgár, akkor bármelyik állampolgársága szerinti jogot kiköthetik. Tehát, hogyha adott egy magyar állampolgár, aki már sok éve él Németországban, kiköti a magyar jogot, miután ő magyar állampolgársággal rendelkezik, és később megszerzi a német állampolgárságot is, mondjuk kettős állampolgár lesz, akkor ez a jogválasztása, ez érvényes marad. És még hogyha német hagyatéki bíróság fog eljárni az ő öröklésének ügyében, a német hagyatéki bíróságnak is respektálnia kell ezt a magyar jogra vonatkozó jogválasztást. És hozzá kell még tenni azt is, hogy természetesen arra is minden további nélkül lehetőség van, hogy valaki az egyszer már megtett ilyen jogválasztó nyilatkozatát a későbbiekben akár visszavonja vagy módosítsa.
Korlátlan lehetősége van erre? Mert végül is a saját rendelkezési területében álló ügyről, az ő hagyatékáról van szó.
Annyiból korlátlan a rendelkezése, hogy bármikor a belátása szerint ő visszavonhatja a megtett jogválasztó nyilatkozatát, viszont azt figyelembe kell venni, hogy a választható jogok köre az nagyon szűk. Tehát lényegében csak állampolgárság szerinti jogot lehet kikötni, úgyhogy igazán szélesebb mozgástere a jogválasztásnál azoknak a személyeknek van, akiknek adott esetben több állampolgársága is van. Az illető az bármelyik, mint említettem, bármelyik állampolgársága szerinti jogot választhatja. De időben valóban korlátlan ez a választási lehetőség, úgyhogy azt a későbbiekben bármikor vissza lehet vonni.
Szőcs Tibort, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.